Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istent a 130. Zsoltár első és harmadik versével. Te hozzád teljes szívből kiáltok, Istenem. Sok szeretettel köszöntjük a ma megjelent gyülekezetet, illetve azokat is, akik a képernyőkön néznek minket. Folytassuk az Isten tiszteletünket. Az új énekesfüzetnek a 121. énekével ma csak álmodom arról. mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése tőled jöjjön, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan Márk evangéliumából szól hozzánk. Márk evangéliumának a 16. részéből, az első 8 versből. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt, íme ez az a hely, ahová jöttették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Válaszoljuk Isten igére imádsággal. Édesatyánk, te a meglepetések Istene vagy, és nagyon sokszor olyan dolgokat élünk át az életünkben, amik számunkra megrázóak, vagy megdöbbentőek. Van, amikor kellemes, van, amikor nagyon kellemetlen ez a meglepetés. És mi is nagyon sokszor úgy megdöbbenünk, hogy eláll a szavunk. Azért jöttünk most eléd, hogy hallgassuk, halljuk azokat a biztató igéket, amikkel felnyitod a szemünket, amivel egészen más szemszöget tudsz adni, mint amit mi látunk ebből a mi perspektívánkból. Úrunk, megvalljuk előtted, hogy mi, amikor a életünk eseményeit értelmezzük, akkor nagyon-nagyon szűk dimenziókban nézünk, és csak a saját szemszögünkből látunk. Köszönjük, Úrunk, a testvéri közösséget, most a gyülekezetet, hogy tényleg egymást tudjuk vigasztalni, bátorítani, és köszönjük azt, hogy ilyenkor az igéd megnyílik, és így kérünk is, Urunk, hogy támogass szent lelkeddel Gábort, aki az igét hirdeti közöttünk, és a gyermekek között szolgálókat is, hogy valóban felhatalmazásoddal, szent lelked által tudják hirdetni az igét, és minket, ige hallgatókat is, magunkért is imádkozunk, hogy mindazt tudjuk befogadni, amit te mondani akarsz nekünk, hogy lehessen az igéd az életünk részévé, meghatározójává, hogy hadd legyen az a látás, amit az ige ad, az a hit sokkal erősebben meghatározó, mint ami körülvesz minket, amit a testi szemeinkkel látunk. Köszönjük, Urunk, hogy támogatod a hitünket, támogatod ezeket a vágyainkat, amikkel keresünk téged. Így kérünk, hogy nyisd meg a szemeinket, a lelki szemeinket, nyisd meg a hitünket, és kérünk, hogy legyél velünk szent lelkeddel. Áldunk, magasztalunk téged Jézusért. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 470. dicséretet énekeljük. Úr Jézus, nézd le rám!
Kedves gyülekezet, hallgassuk meg azt az igét, aminek alapján szeretném a jó hírt, az evangéliumot hirdetni. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek az első fejezetéből, a 4. verstől a 11. versig olvasom, a mennybe menetel története. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Isten szent lelke tegye áldottá az együttlétünket. Úgy szeretném kezdeni az igehirdetésemet, hogy ilyen húsvéti köszöntéssel köszöntsek benneteket: feltámadott az Úr, bizony valóban feltámadt, jön a válasz. Miért mondom én ezt? Azért, mert a mennybe menetel eseménye tulajdonképpen a húsvétnak a befejezése. Gondoljuk meg a feltámadási győzelem, amikor a halál felett teljes győzelmet aratott az Úr Jézus, az Isten fia. Ez a feltámadási esemény nem ért véget azzal, hogy üres volt a sír. Még azzal sem, hogy 40 napon át a tanítványoknak megjelent és erősítette őket, tanította őket, hogy bizonyosak lehessenek abban, hogy nem a holttest ellopásáról van szó. A történet, a feltámadási történetnek ez a gyönyörű befejezése, hogy visszament az ő dicsőségének a létformájában. Itt a földön szűkös a hely, a dicsőséget nyert, most már nem szolgai formában működő Isten fia, ugye, hanem most már a teljes királyi hatalmát, isteni hatalmát gyakorló, teljes dicsőségében élő Isten fia, a Szent Háromság Isten egyik tagja. Neki szűk ez a föld, szűkek a mi elképzeléseink, neki vissza kellett menni oda. Nagyon szép megfogalmazását olvastam ennek: nem férne el itt a mi világunkban. Ravasz László írta ezt, és engem ez nagyon megfogott. Nem férne el. Majd erről egy kicsit szeretnék még szólni. A felolvasott igében és a lekcióban, amit Andrástól hallottunk, a tanítványok két üresség magára hagyatottsági élményét hallhattuk. Ugye az első ilyen üresség, elhagyatottsági élményük akkor volt, amikor oda mentek a sírhoz, és nem találták ott, akit keresnek. Valakit kerestek, az elhunytat, és nem volt ott. De gondoljuk meg, hogy milyen megrázó lehetett ez számukra. Még az a kicsi reményük is elveszett. Ugye nem értették meg, nem értették teljesen a szenvedését, megrázta őket a halál, a kereszthalál, és akkor ráadásul még ez is. Kapják az üzenetet, az angyali szózatot, hogy rossz helyen keresitek, feltámadt. De még akkor sem tudnak megnyugodni, félelem és rettegés vett erőt rajtuk. És a második ilyen megüresedés, magára hagyatottsági élményük pedig akkor volt a mennybe menetel pillanatában. felemeltetett, tehát nem ahogy az én nyelven botladozott, nem felemelkedett, hanem felemeltetett. Ez sokkal többet jelent számunkra. Felemelkedni egy repülő, vagy helikopter, vagy egy drón, bármi tud, vagy a kismadár, de ő felemeltetett. Ez egy isteni munka volt, egy isteni összjáték az atya és a fiú között. Visszament tehát a helyére, és a tanítványok néztek az égbe, a fizikai égbe, az égboltba, és megint jött az angyali kiózanító szó, a helyreállító szó, hogy mit néztek itt, kicsit durvában úgy is mondhatnánk, hogy mit bámultok. Hát nincs ott, ne az eget figyeljétek, a fizikai égboltot, a légkört, valahol máshol van ő már a dicsőséges hazájában. Tehát az Úr Jézus, így foglalnám össze, az Úr Jézus a helyén van azóta is, és ilyen élményeken áteshetünk mi is, hogy nagyon magunkra hagyatottnak érezhetjük magunkat, erőt vehet rajtunk a csüggedés, a szomorúság, a rémület, a félelem. Keresgéljük és nem találjuk, de attól ő még ott van az igazi helyén, és nem hagyott minket magunkra, majd még erről szeretnék szólni, hiszen a mennybe menetel története lezárása a feltámadás történetnek, és előszobája a pünkölt a Szentlélek kitöltésének. Úgy is mondhatnám, hogy elment innen emberi formájában, az egy helyet adjon a Szentléleknek. Az Isten mindig jelen való. Ezt már az Ószövetségben is tudták, ugye, ha boncolgatjuk a Jahve, Jehova nevet, az is valami ilyesmit jelent, nagyon nehéz visszaadni, hogy mindig, mindenhol ott van, volt, lesz, van. Ez az Istennek a lényege. Egy kicsit még hadd kanyarodjak oda-vissza, hogy feltámadás. Kimennek az asszonyok, üres a sír, aztán hallják az angyali szót, és megrémülnek. Azért később is olvashatunk ilyen rémületekről. Én azt gondolom, és azt hiszem erről, hogy mindannyiunk életében helye lehet egy-egy ilyen rémületnek, szomorúságnak. Most megpróbálom elmondani, hogy mire gondolok, nehogy valaki félreértsen, hogy én rémületre és félelemre szeretnék buzdítani, nem. De az egy gyógyító szomorúság, amikor az ember azért szomorodik meg, mert átéli, rádöbben arra, hogy milyen Isten nélkül lenni. Hogy az egy sötét állapot, az egy felborult állapot, az az emberi méltósághoz méltatlan állapot, az egy reménytelen állapot, az egy fájdalmas állapot, lehetne sorolni, megpróbáljuk ezt ugye körbeírni. De akik ezt átélték, már tudják, hogy miről beszélek. Olyankor jót tesz nekünk, ha ezt átéljük, jót tesz nekünk az a döbbenet, hú, ez rettenetes, ez borzasztó, ez mindennél borzasztóbb. És ez a fajta Isten szerinti megszomorodás, ez aztán a megtéréshez vezet. Ez nem az önsajnálat, nem a múltban való turkálás, vájkálás, ez az életre vívő drága áldott megszomorodás, és van folytatása, mert az ígéret akkor nekik a mennybe menetelnél elhangzott, de mi már ezt átélhetjük. A lélek kitöltetett, és ha én az Istenhez odaszomorodom, és az Úr Jézusban megismerem az életem megoldását, életem urát, megváltóját, akkor az ő szent lelke az életem része lesz. Nem maradtam magamra, és ízlelgetem azt a békességet, azt az egész másfajta állapotot más Istennel, és egész más Isten nélkül. Szeretnék ahhoz a képhez visszatérni, és benneteket is kérlek, hogy így gondolkodjunk, képzeljük el együtt. Keresik a sírban, aztán keresik az égbolt felé nézve, néznek, és nem látnak igazán, nem látják azt, akit keresnek és várnak. Most arról szeretnék egy-két szót, vagy mondatot szólni, hogy az embernek nagyon-nagyon fontos, hogy lásson, elemi érdekünk. Most tudom, hogy vannak emberek, akik nem láthatnak valamilyen okból, de gondolati módon ők is látnak, mert ez tulajdonképpen azt jelenti, ami olyasmit jelenthet, hogy megértem, megfogom, kicsit a birtokomban van, amit én látok, amit megértettem. Egy természetes emberi reakció. Ha emberi módon nézek, abból az Isten kimarad, és valami olyan furcsa dolgot élhetünk meg, hogy minthogyha beszűkítenénk az Úristen mozgásterét. Ugye számomra az a kép is ezt fejezi ki, hogyha ott keresem, ahol nincsen, és ha ezt nem tudom elfogadni hittel, megakadok valami részletkérdésen, például azon, hogy hogyan emeltetett fel, hogy ez pontosan hogy volt. Nagyon sok ember elakad ezen. Nem kell felettük pálcát törni, komolyan kell venni, hogy a hit útjának, vagy a hit, tehát megelőző hosszú útunknak, a megtérést megelőző útnak vannak hosszú szakaszai, és van, amikor az ember megakad ilyen történésekben, ilyen bibliai leírásokban, hogy valamit azért nem vagyok képes elfogadni, mert nem tudom elképzelni, hogy hogy történt. De amikor már ezen túljutottunk, akkor nagyon jó, hogy átélhetjük azt, hogy milyen jó, hogy újra dicsőséges formában, újra dicsőséges teljességben dolgozik az Úr Jézus, mert fönt sem tétlenkedik, tehát nem vonult nyugdíjba, nem hagyott magunkra minket, megint visszatérek ez az alapgondolathoz, dolgozik, hiszen közben jár értünk az Atyánál, támogat bennünket, vár bennünket. Nem jó őt beszűkíteni, hogy csak úgy vagyok hajlandó tudomást venni róla, ahogy én el tudom azt képzelni. Nagyon sok ilyen beszűkítő technikája van az embernek, vannak vallásos beszűkítések is, hogy például, hát itt megfigyelhetjük a tanítványoknál is, a legeslegfontosabbakról beszél hozzájuk az alatt a 40 nap alatt, amikor már a feltámadott testében őket erősíti, és akkor ugye ők az időket kezdik kérdezgetni, hogy vajon most eljön az az idő, amikor újra Izrael, a mi hazánk, a mi népünk lesz majd az általuk elképzelt politikai függetlenségben a dicsőséges nép, kezdik faggatni, és egy kicsit így visszahalljuk azt, ahogyan a földi szolgálat alatt is az Úr Jézusra tekintettek. Voltak elvárásaik, volt valamilyen fél ismeretük a proféciákból, hogy nekünk ilyen megváltó kell, egy politikai, nemzeti megváltó, aki úgy fog megváltani, megszabadítani bennünket, ahogy mi azt megértjük, ahogy vágyakozunk. Egyfajta vallásos korlátok közé terelgetése. De hát az Isten, az Úristen nem lehet korlátok közé terelgetni, milyen jó, hogy nem lehet. Ma is sokféle vallásos korlátépítés folyik. Minden bántás nélkül mondom, mert biztos nekem is megvannak a saját korlátaim, de meg tudjuk egymásnak fogalmazni, hogy csak ilyen és ilyen kegyességi formában vagy jó hívő, már eleve az, hogy jó hívő, már ez is olyan rosszul esik, pedig gyakran kicsúszik a számunk szánkon, hogy majdnem igazi hívő, már olyan, mint a hívő, de ne mégsem az. Nem korlátok ezek? Honnan veszem én a bátorságot, hogy meghatározzam ki, hány százalékos hívő? Egyáltalán még ahhoz sincs jogom, hogy meghatározzam. Én belelátok az ő szívébe? Nem látok bele. Egy valaki lát bele a szívünkbe, ő pedig irgalmas, kegyelmes, szerető, nagyon-nagyon hosszú türelmű, és az egész föld életünk során foglalkozik velünk. Nem osztályoz, nem zár le életeket. Ki hogyan imádkozik, így vagy amúgy, ilyen formákban. Nagyon sokféle korlátot mi fel tudunk állítani. De Isten nem lehet begyömeszölni korlátok közé. Vannak aztán másfajta korlátok, amikor a vágyaim állítják fel a korlátot. Ilyen és ilyen élethelyzetben vagyok, nekem ilyen és ilyen Istenre van szükségem. Sokszor hozok fel nektek a gyógyító dömösi konferenciákról példákat, egy nagyon gyakori eset, amikor 2-3 héten át a szerető Istenről hirdetjük az igét, ami igaz, mert az Isten szeretet, de aztán nagyon vigyázni kell, hogy nehogy olyan Isten képem alkuljon ki, ahogy én képzelem el a szeretetet. Amikor valaki ragaszkodik valamihez, egy nagyon kedves testvér eszembe jut, aki ahhoz ragaszkodott, hogy ő üzletvezetőként kapjon újra munkát, elveszítette ezt az állását az alkoholizmusa miatt, és miután megszabadult, megkönnyebbült lelkileg, ő ragaszkodott ahhoz makacsul, hogy ő alább nem adja, ő inkább nem megy el dolgozni 2 hónapig, fél évig, 1 évig, amíg ugyanolyan állást nem kap, amiből kiesett a szenvedélyéből. És ezt egy vallásos köntösbe betekerte, beöltöztette, mert ha igaz, hogy szeret az Isten, hát akkor miért nem adja meg nekem, hogy én újra főnök legyek valamelyik nagy áruházban? Ha nem adja meg, azt jelenti, hogy talán nem szeret. Kicsit olyan lapos példának tűnik, de azt gondoljuk meg, hogy egy ember életében ez borzasztó nagy dolog, az ő életében is az volt, mert miközben ilyen Isten képből kiindulva saját életét is rosszul kormányozta, igen, otthon maradt, várta a lehetőséget 1 évig, nézte a tévét, aztán lejárt a ház tövébe a kis 24 órás boltba, és a többit a fantáziátokra bízom, hogy mi történt. Újra kezdte az ő nagy problémáját, baját. Kicsit szebb dolgokról is beszélünk, a látásról. Ugye, hogyha nem az üres sírt nézem, nem a kézzel foghatót, nem a világőr felé tekintek, hogyan tudunk nézni? Hát azért az Úr olyan kedves szeretettel foglalkozik velünk, ő alkotott, teremtett minket, tudja, hogy erre szükségünk van, igenis nézhetünk mi, és az ígéret beteljesedett, Isten minden ígérete beteljesedik, és hogyha a teljesen befejezett feltámadás munka után ugye kitöltetett a lélek, és a mai időkben, ebben a pillanatban, és igen, ezt tudhatjuk, hinnünk kell, és lehetséges, hogy az Isten lelke él, munkálkodik, dolgozik bennünk, az ő lelke, az ő lényege, akkor igaz kell, hogy legyen, hogy én Krisztus szerint tudok nézni. Nem fogja be a szemünket, hogy most már ne nézzél sehova, föld alatt, a levegőben nem láttál semmit, akkor valami bekötözött bamba állapotban töltsd el az életedet, de hogy is, igenis, nézzünk, lássunk, de krisztusi szemmel. Itt néhány példát felhoznék rá, ugye, hát először is hogyan tekintek magamra, mert ez egy kiinduló kérdés. Ahogy én az embertársaimra nézek, ahogy a világ eseményeire tekintek, az mindig befolyásolja, hogy önmagamról mit gondolok, ki vagyok én. Sokat beszélgetünk az elmúlt fél évben, évben itt az Isten tiszteleti alkalmakkor is erről. Ha tudom, hogy Krisztus megváltott gyermeke vagyok, ha tudom, hogy szeret az Isten, akkor tudom kell, hogy senki ellenem. Akivel az Isten, akkor nem lehet senki ellene, mert kegyelmesen szeretett ember vagyok. Ez az önismeretem. Nem tökéletes, nem kell, nem is lehetséges vele dicsekedni. Néha az ember egy kicsit próbálkozik vele, de nem egészséges, és hosszabb időn keresztül nem is lehet. Ingyen ajándék kaptuk, úgy tekinthetek magamra, és ha már így tekinthetek magamra, hogy Isten által szeretet, Isten szent lelke által munkált ember vagyok az ő kegyelméből, akkor ugye mennyire másképp látom az embertársaimat. Nem versenytársakat, nem ellenfeleket látok, nem hasznot termelő árucikket, és durván hangzik, de azért ilyen is előfordul, hanem a fele barátomat, gyönyörű szó, fele barátom, akinek pont ugyanannyi joga van az élethez, az a darab kenyérhez, gyönyörű kép, a kenyeres pajtás a régi magyar nyelven, aki a kenyeres pajtásom, az az utolsó kenyeremet is megtöröm. Óriási dolog, és nem magától értetődő, hogy fele barátként tudunk egymásra tekinteni. Egy kicsit az ígéretről is beszéljünk még, ugye? Próbáltam ecsetelni, hogy milyen rossz élmény a magára maradottság, az ürességnek az érzése, élménye, és milyen jó, hogy nem maradtunk magunkra. Mit is olvasunk itt, még egyszer hadd olvassam. Amint távozása közben feszültek, néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Előtte a Szentlélek ígérete, most az Úr Jézus visszatérésének az ígérete. Egyáltalán nem vagyunk magunkra hagyva. Ha a Szentlélek bennünk, akkor velünk az Isten. Nem vagyok magamra hagyva. Ha ő itt maradt volna a földön, mint vándor proféta, és akkor most ez megint kicsit viccesen hangzik, de sorszámot kellene hozzá váltanunk, gondoljátok meg. Hát a 12-nek is milyen drága idők voltak, amikor hallgathatták őt. Hát most a sok-sok milliárd hívő ember, hogy hallanánk? Helyet kellett adni a Szentléleknek, és már nem mellettünk van, hanem bennünk. Ez nagyon nagy csoda, de egy hét múlva majd ezt ünnepelhetjük pünkösd ünnepén. És csodálatos dolog az ígéret is. Az Isten ígérete az valóság. Az ember ígérete az bizonytalan. Valamit megígérek, hogy 9:40-re ott leszek a Gyertyaláng utcában, de helyette 9:43-kor vagyok ott. Ez az emberi ígéret. Ennél nagyobb példát is lehetne hozni. De az Isten ígéret az valóság. Az pont úgy van, az valóság, csak én vagyok lemaradva. Őnála már minden készen van. És visszajön, visszajön hatalmában, dicsőségében, visszajön ítélni elevekeneket és holtakat, hogy a hitvallásunkban mondjuk. Kicsit még arról érdemes szólni, hogy milyen lesz ez a visszajövetel, nehogy ezt is félreértsük, félre lehet érteni. Úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Elindulhat a kíváncsiság, hogy is? Fölemelkedett valami felhő, milyen volt az emelkedés, milyen magasra ment, miért emelkedett, mi volt az a felhő, kezdünk kíváncsiskodni, és a lényeg már a kezünk az ujjaink közül kicsúszott. Lelkünkből, gondolkodásunkból, a hitünkből. Nem tudom megmagyarázni, és nem tudjuk, hogy pontosan milyen volt az emelkedés, de amikor jön egy ígére, hogy ne féljetek, nem maradtok magatokra, minden világ zűrzavarnak rend lesz a vége. A pontot az Úr adja, az a kegyelmes, irgalmas, de igazságos Úr, aki az egyszülött fiát adta értünk. Övé az utolsó szó. És amikor ez az ígéret szól, akkor ugye hát érezzük, hogy ez nem lehet ilyen bizonytalan. Ha úgy értelmezem, hogy ugyanúgy jön el, ahogy elment, ha én a bizonytalanságokra koncentrálok az elmenetelnél, akkor rossz az irány. Akkor teljesen bizonytalan, lényegtelen, mellékes dolgokon fogom törni az agyamat. Megpróbáljuk a lényeget megérteni. Mit jelent a felhő? Az Úr dicsősége. Az Úr dicsősége, amikor a hatalma, a lénye olyan tisztán jelenik meg, hogy az földi halandónak életveszélyes nézni. Ugye eszünkbe jutnak mózesi történetek a törvényadásnál. Sok helyen megjelenik ez a felhő motívum. Az Úr tisztasága, hatalma, fénye, most megint nem reflektorokra gondolunk, de az olyan, hogyha én most elé állnék, én azt nem élném túl. A mi védelmünkben van ez a felhő. Felfoghatatlan is. Ahol felhő van, ott az Úr dicsősége. Igen, vissza fog térni dicsőségben. És személyesen Isten kapcsolatot jelentő. A személyes Isten kapcsolat megvan, és meg lesz. Visszatérek ahhoz a képhez, és ezzel szeretném befejezni. Ahhoz a képhez, hogy állnak a tanítványok, egy megrázó élményük volt már a sírnál, most még egy megrázó élmény, hogy eltűnt a szemük elől, ott maradtak, mi lesz velük. Nem vagyunk, nem maradtunk magunkra, ezután is lesz látásunk, jobb, mint amilyen volt. Nem maradtunk magunkra, bennünk az Úr van életközösség, és ez egy ilyen csodálatos, vigyázó, várakozással megtöltött emberi életet ad nekünk itt a földi pályánkon. Milyen jó, hogy nem vagyunk egyedül. Hogyan várakoztak a pünkösdre, mi volt az utolsó parancsnak is mondhatom. Maradjatok együtt, és várjátok az Úr lelkét. Együtt az Úr lelkét várni, együtt az Úr visszajövetelét várni, ez az a csodálatos életpálya, amit kaphatunk. Nagy öröm és nagy ajándék, hogy együtt lehetünk, és nagy ajándék, hogy visszatérő Urunk van, és nagy ajándék, hogy velünk életközösséget vállaló bennünk élő Urunk van. Legyen áldott az ő neve. Amen. Válaszoljunk az ige szavára énekelt imádsággal. A 241. dicséretünk, Szent vagy örökké, Atya Úristen. Egy dicsőítő imádság. Folytassuk tovább az imádságunkat, és most csendben és szóban imádkozunk. Köszönjük, Úr Jézus, aki vagy, aki elhoztad számunkra az életet, a kegyelmet, megújulást. Segíts rajtunk, hogy meg tudjuk érteni, végig tudjuk gondolni, ki tudjuk mondani, hogy meg tudjuk élni, hogy milyen óriási dolog az az ajándék, ami tőled való. És dicsérünk téged most ott a helyeden, ami a te otthonod, ami hozzád méltó. És hálát adunk, hogy nem hagytál magunkra. Hálát adunk a lélekért. Hálát adunk, aki magyaráz, a magyarázó, megvilágosító, igazító lélekért. Kérünk, hogy mindannyiunk számára, akik most együtt vagyunk, mindannyiunk számára add meg a látást, hogy lássuk, hogy kik vagyunk. lássuk, hogy te ki vagy, lássuk meg, értsük meg, hogy mi közünk egymáshoz, lássuk meg azt is, hogy mi közünk a fele baráthoz, lássuk és értsük meg az életünk útját, a feladatainkat. Így könyörgünk, hogy áldj meg bennünket szent lelkeddel, ajándékaiddal, és neveld bennünk a hálaadás képességét. Köszönjük, hogy a te lelked a vigasztalás lelke is, és most szeretnénk így együtt eléd hozni azokat, akik eltávoztak közülünk. Hálát adunk azért, hogy messzi Hollandiában is megszólítottál embereket, akiknek szükségük volt arra, hogy eljöjjenek hozzánk, hogy segítsék az evangélium terjedését, a gyülekezet épülését, a gyülekezet téglából készült otthonának az épülését. Köszönjük neked Elizabeth életét. Köszönjük neked az Eindhoveni gyülekezetet, azt a sok szeretetet, segítséget, amit kaptunk ő általuk. És köszönjük neked Bak János testvérünk életét. Köszönjük, hogy most a te színed előtt gondolhatunk rá vissza. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, hogy itt vannak a családtagjai is. Kérünk, hogy a vigasztalást te add meg, a békességet te add meg a szívünkbe. Az, hogy mi nem tudjuk megtartani egymást, és eljön az idő, amikor át kell neked adni mindent, szeretteket, szeretteinket, önmagunkat is. Én is köszönöm neked, Uram, hogy ezt a családot sok éve, évtizede ismerhetem. Kélek, hogy legyél velük. Uram, köszönjük a lehetőséget, hogy áldhatunk, és most szóban is áldunk, magasztalunk téged. Legyen tiéd a dicsőség. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat, együtt imádkozzuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az záró énekünk következik, és utána majd az áldást fogadjuk. Mindig velem, Uram! Thank you.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Áldott további vasárnapot, Isten velünk, viszontlátásra.